5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Otthon Start hitelprogram már több mint 40 ezer fiatalnak segített lakáshoz jutni. Az indulás óta több mint 50 ezer igénylés érkezett, 27 ezer hitelt már folyósítottak. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint, a kérelmezők 80%-a 40 év alatti. A programnak köszönhetően nőtt az első lakást vásárlók aránya, Budapesten 15-ről 25-30%-ra. Vidéken 20-ról 35-40%-ra emelkedett az arány. Jelenleg 70 ezer lakásfejlesztési hitelkérelem van folyamatban. A kiadott építési engedélyek száma 2025-ben 37%-kal nőtt az előző évhez képest. A hitel 10% önerővel, akár 25 évre fix 3%-os kamattal vehető igénybe. A konstrukció kombinálható más támogatásokkal, például a babaváró hitellel és a CSOK plusszal. Orbán Viktor szerint az elmúlt 10 évben Komárom-Esztergom ipari teljesítménye 3-szorosára nőtt. A munkanélküliség majdnem 5%-ról 2,5%-ra csökkent. Aki dolgozni akar, az dolgozhat. A kormány 3-as ipari centrumokat épít Komárom-Esztergom, Fejér és Győr-Moson-Sopron együttműködésével. A vármegye az ország ipari értékének 3. legnagyobb részét állítja elő. 146 nagy beruházást hoztak a térségbe 160 milliárd forint támogatással. 13,500 új munkahelyet hoztak létre, 24 000-et megvédtek a járvány alatt. Orbán szerint az ipar és a szakmunkások nélkül nincs működő gazdaság, a fiataloknak érdemes szakmát tanulniuk, mert az iparnak van jövője. Miskolcon folytatódik a város legnagyobb útfelújítási projektje. Március 4-én szerdán 9 órától kezdődnek a munkálatok a 3-as számú főúton, a Futó utcai elágazástól a Helyő Csabai busz megállóig. Az ERV ZRT az előregedett azbeszt cement ivóvíz vezetékeket cseréli ki, mintegy 1300 méteren. A rekonstrukció ütemezetten zajlik, a forgalom 2 sávra korlátozódik és számos kereszteződést lezárnak. A munkálatok idején ideiglenes vezetékek biztosítják az ivóvízellátást, így vízhiány nem lesz. A felújítás csökkenti a jövőbeni csőtörések és útfelbontások kockázatát, stratégiai fontosságú Miskolc biztonságos vízellátása szempontjából. Donald Trump amerikai elnök szerint több kivezető út is van az Irán elleni offenzívából, a hadművelet akár hosszú ideig is elhúzódhat, de 2-3 nap alatt is lezárható. Trump a floridai Mar-a-Lago-ból adott exkluzív interjúban beszélt a lehetőségekről. Elmondta, át is veheti az irányítást, vagy gyorsan lezárhatja a műveletet. Az elnök szerint később Irán újraépítheti nukleáris és rakéta programjait. Trump hozzátette, Irán közel jutott a nukleáris megállapodáshoz, de visszakoztak. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nem akarnak igazán megállapodni, mondta. Az amerikai csapásokból Iránnak több évig tart majd felépülni. Trump szerint a helyzet kezelése rugalmasságot igényel, a döntések gyorsan változhatnak. A szerb elnök Alekszandar Vučić szerint az Irán elleni támadások nem jelentenek harmadik világháborút, de új geopolitikai korszak kezdődik. Vučić figyelmeztetett, hogy az olaj ára jelentősen emelkedhet. A szerb államfő szerint Irán hosszú távon nehezen védi területét, és amerikai cél a rendszerváltás. Csehország is aggódik, Andrej Babiš kiemelte az iráni atomprogram és terrorizmus veszélyeit. A cseh állampolgárok biztonsága számára a legfontosabb. Franciaország kész megvédeni érdekeit. Emmanuel Macron szerint Iránnak jóhiszemű tárgyalásokra kell törekednie. A francia elnök szerint az eszkaláció mindenki számára veszélyes, a feszültséget csökkenteni kell. Németország, Franciaország és Nagy-Britannia közös közleményben szólította fel Iránt a katonai támadások elkerülésére. A vezetők hangsúlyozták a tárgyalások folytatásának és a régió stabilitásának fontosságát. Moszkva elítéli az Irán elleni amerikai-izraeli támadást, követeli, hogy haladéktalanul térjenek vissza politikai-diplomáciai rendezéshez.
Az időjárásról.
A folytatásban felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, aztán később nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Hétfőn a gomoly felhő képződés mellett néhol záporeső kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 Celsius fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mosolyog a bánatom, velem a solygok én is. Útba keresztettem megint, ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle. Lát bennünk fantáziát, jó vagyok-e neki egy hosszú életen át. Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt. De nem mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék. És ha úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. A toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte. Erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem. És ha helyem volna, azt is felégetném. Túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen. Hosszú lesz ez az út. Sokat hibáztam és hazudtam, féltem, hogyha megismersz titokban. Elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hangulatom. Magamat egyszer lássam tisztán végre, leköltözhetjük a szívünk vidékre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mai adásban a talajról és annak létfontosságú szerepéről lesz szó. A talaj ugyanis nem csak közeg, amiben a növények nőnek, hanem a föld leggazdagabb élőhelye. A talajok adnak otthont az ismert élőlény fajok több mint felének. Egy közelmúltban megjelent átfogó tanulmány szerint eddig alábecsültük a benne rejlő fajgazdagságot. Itt él a világ gombáinak 90%-a, a növények 85%-a és a baktériumok több mint fele. Egy gram talajban, ami mindössze negyed evőkanálnyi, akár 10 milliárd élőlény is megtalálható. A téma kapcsán Szépkuti Katalin, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető szaktanácsadója lesz a vendégem.
A legnagyobb probléma az az, hogy a kutatóktól néha úgy érzem, hogy azt várja a társadalom, hogy tudjon mindent. Miközben mi ott állunk egy hatalmas nagy világ előtt, amire csak azt tudjuk mondani, hogy úristen, mi van még előttünk, és mennyire keveset tudunk róla, és minél többet tudunk, annál pontosabban értjük, meg annál nagyobb, azt mondom, a bizonytalanság bennünk, hogy mennyire összefügg egyik rendszer a másikkal. Ez a gomba és a baktérium világ, ez azért érdekes, mert hogy elég nehezen is vizsgálható, tehát egy ilyen genetikai vizsgálattal, amik ugye nagyon divatosak, és azt gondoljuk, hogy na hát beküldünk egy valamit egy laborba, akkor majd arról mindent meg fognak mondani. Tudnak azonosítani élőlényeket, vagy élőlény csoportokat, de azt, hogy pontosan melyiknek mi a funkciója, és hogy ezek hogyan dolgoznak együtt, ezt igazából sejtjük. És ugye az a másik nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezek a baktériumok, nem a talajban élő baktériumok, hanem más baktériumok, ezek ugye a mi életünket, minden élő szervezetet befolyásolnak. A mi bérrendszerünkben is iszonyatos nagy számban élnek baktériumok, amik alapjában befolyásolják a mi egészségünket, jólétünket, emésztésünket, hangulatunkat, az anyagcserénket. Ugyanígy valamennyi állat a haszonállatokban és a vadállatokban, de a növényekhez is egy hasonló mikroflóra kapcsolódik, és ezeknek az egészséges aránya szükséges ahhoz, hogy a biológiai folyamatok, hogy úgy mondjam, rendben menjenek. És van egy olyan szaktanácsadási programunk, egy újszerű módszert használunk benne, amiben kifejezetten azt vizsgáljuk, hogy a talajokban a mikroorganizmusoknak, tehát a baktériumoknak és a gombáknak a mennyisége, illetve a sokfélesége az hogyan alakul, és egészen megdöbbentő az, hogy egyébként a gazdálkodónak az előző több éves gyakorlata, az, hogy milyen növényeket termesztett, hogyan művelte a talaját, és hogy mennyi kemikáliát használt, meg persze az, hogy az időjárás milyen volt az elmúlt években, ez egészen megdöbbentő módon visszatükröződik az eredményekben. És ez alapján teljesen egyértelműen azt tudjuk mondani a gazdálkodóknak, meg mi magunk is ezt csináljuk így a saját gazdaságainkban és a kertjeinkben, hogy a lehető legkevesebbet kell a talajt bolygatni, és minden szerves anyagot ott kell hagyni a talajnak a felszínén, ideértve ugye a fákról lehullott lombot, a látszáró növényeket, a gyomnövényeket, amelyek a kertben teremnek, tehát nyugodtan a gazdálkodó vagy a kertgazdálkodó az húzza ki, dobja le a földre, ezt majd a baktériumok meg a földi giliszták, ezek majd szépen be fogják dolgozni a talajba. A mi számunkra meg a természet számára, meg ahhoz, hogy meg tudjon újulni a talaj, ott az a normális állapot, hogy növénymaradványok vannak a talajnak a felszínén.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
El. Nem baj, ha nélkülem elveszel, csak tudj én el.
Ha elveszel, adni szeretnék, kérni nem már
kértelek, hogy ne kertelj, írd le, hogy csak velem ezerszer.
Maradj még, ölej még,
szeress még, nézz rám, kérlek még.
Sáros cipődet, bent
meg. Meleg fülcsit vegyél fel, behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szörcsön a fejedben, aludni ettől nem tudok, csak
ez a szép tüdi pillanat, a fotózol én bemozdulok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A talaj a földön élő fajok közel 60%-ának ad otthont, nagy mennyiségű szenet és vizet tárol, és élelmiszer termelésünk 95%-át biztosítja. Az ökológiai gazdálkodásban kiemelt szerepe van a talajban rejlő erőforrások fenntartható kezelésének, így az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet nagy figyelmet fordít az egészséges talajok megőrzésére és növelésére, valamint a biogazdálkodás talajvédő szerepére. 2-3 cm termőtalaj kialakulása ugyanis akár 1000 évig is eltarthat. Ezért Szépkuti Katalin, az ÖMKI vezető tanácsadójának elmondása szerint emberi léptékben számolva nem számít megújuló energiaforrásnak.
Különösen nagy jelentősége van, sőt erre nagyobb jelentősége lesz annak, hogy a gazdálkodók odafigyeljenek arra, hogy hogyan bánnak a talajokkal, ugyanis globálisan megfigyelhető az, hogy rémisztő mértéket ölt a környezetünk állapotának a romlása, és ezek közül is kiemelkedő a talajokkal kapcsolatos problémáknak a sokasága, ami leginkább abból fakad, hogy a talajokat a gazdálkodók művelik, nem csak Európában, Közép-Európában, hanem világszerte, és talaj az egyik legfontosabb megújuló erőforrásunk. Megújuló erőforrásnak tekintjük, hiszen talajok folyamatosan képződnek. Ugyanakkor gyakorlatilag mégiscsak azt kell mondani, hogy ez egy nem megújuló erőforrás, mert hogy nagyon-nagyon lassan képződnek a talajok ahhoz képest, ahogyan a gazdálkodók elhasználják. Ez az elhasználás, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gazdálkodás során a talajfelszínt azt újra meg újra megbolygatják. Szántják, előkészítik vetőágynak. Ez egy kicsit nyilván furcsán hangzik, hiszen a mi generációnk már úgy nőtt föl, hogy ha a vidéki tájban mozgunk, akkor mindannyian szántóföldeket látunk. Ugye Magyarország mezőgazdaságilag művelt területeinek a legnagyobb része, 4,5 millió hektár a szántóföld. A mi szemünknek ez a természetes, és azt mondjuk, hogy ez a természetes, hogy a termőföldek azok meg vannak szántva. Ugyanakkor a talaj egészsége szempontjából az, hogy a talaj meg van bolygatva, le van szedve róla a növényzet, alá van forgatva a növényzet, és csupasz talajfelszín van, ez egy hihetetlen nagy problémát okoz. És világszerte nagyon sok kutatás folyik azzal kapcsolatban, hogy valójában a talaj szerkezetnek a stabilitása az hogyan is alakul ki, mert hogy ugye a talajban a talajképző kőzetnek a mállásából eredő kis kőzetszemcsék vannak, aztán szerves anyag van, némi élő anyag, gombák és baktériumok vannak, és ezek együtt alkotnak ilyen úgynevezett talajagregátumokat, amelyek közé a levegő és a víz be tud jutni. Így alakul ki a talaj. Most akkor, amikor a talajt megművelik a gazdálkodók, akkor gyakorlatilag az élő szerves anyagot készítik arra, hogy fogyasszák a holt szerves anyagot, és miután ezek az anyagoknak a mennyisége csökken a talajban, ezáltal szétesik ez a talajagregátum, és elporosodik a talaj. És igazából ezt mindenki tapasztalhatja. Ugye minden tavasz végén, illetve ősz elején, akkor, amikor a tavaszi meg az őszi vetés előkészítése történik, vagy már megtörtént, de még nincsen növényzet a talajon, akkor jönnek azok a hihetetlen erős szélviharok, amelyek fölkapják ezt az elporosodott talajréteget, és beterítik az egész környéket, az utakat, ugye baleseteket okozva, de nem ez a fő probléma, hogy baleseteket okoznak, hanem az, hogy a talajnak a szerkezete az ezeken a, most már azt mondom, hogy több száz éve művelt területeken egyre gyorsuló ütemben romlik. És akkor ugye a kommunikációnak az a lényege, hogy fölhívjuk a társadalom, illetve a gazdálkodók figyelmét arra, hogy ezen lehet javítani. Vannak egészen szélsőséges formák, ez az úgynevezett no-till technológia, vagy direktvetéssel dolgozó gazdálkodói rendszer, akik tényleg folyamatosan növényborítást tartanak fönn a területen, ezt a növénytakarótest valamilyen úton megsemmisítik, és ebbe a növényi maradék alá vetik be a következő növényt, és ez alól fejlődik ki majd a következő növény. Ez Magyarországon is terjed, van már pár gazdálkodó, aki ezzel foglalkozik, nagyon érdekes eredményeik vannak. Pár év alatt láthatóan javul a talaj élet, ez alatt a talajtakaró réteg alatt, megnövekedik a földigi lisztáknak a száma, hogyha az ember széthúzza ezt a mulcs réteget, akkor alatta nagyon jó talajállapotot, igazi jó föld szagú morzsalékos talajt fog találni, ami arra utal, hogy ebben a talajban a baktériumok és a gombák, amik igazából ezt a jó talajszerkezetet okozzák, ezek jól élnek. De ezt látjuk, hogy ez egy szélsőség, és hogy ebbe az irányban nyilvánvalóan a gazdálkodóknak a sokasága nem fog tudni elindulni. Amint viszont a gazdálkodók többsége javíthat, az az, hogyha végig gondolja, hogy az egész év során, tehát a 365 napból hány napot fedetlen a talaja. És komolyan veszi azt, hogy akkor, amikor a támogatáspolitikában megjelenik az, hogy takarónövényeket kell a területen tartani egy meghatározott időszakig, akkor úgy tervezi meg a növénykultúráknak a sorrendjét, hogy a 365 napból minél hosszabb ideig legyen akár kultúrnövény, akár pedig valamilyen vetett takarónövény a területen. Mert ezzel tudja a talaját megvédeni és újraépíteni. És ezzel kapcsolatban sokféle anyagot készítünk, és rajtunk kívül is nagyon sok hazai, illetve nemzetközi oktatóanyag vagy bemutatóanyag is elérhető, akár a világhálón videós formában, akár elkészített szaktanácsadási, tehát egy technológiai javaslatok formájában. Nagyon ajánljuk, hogy kövessék az ilyen jellegű információkat, és figyeljék azokat a csatornákat, ahonnan jó gyakorlati információkat tudnak keresni, és javasolnék is egy pár ilyen oldalt. Elsősorban nyilván a miénket, a biokutatás.hu oldalon, illetve az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet YouTube csatornáján is találhatók ilyen anyagok. Aztán ami magyar nyelvű, a talajmegújító gazdáknak a honlapja és a rendezvényei. Ezen kívül kertészeknek, akár professzionális kertészeknek, akár a házi kertben az önellátó gazdálkodással foglalkozóknak a Gyula Ivánféle mély mulcs módszer az, ami nagyon érdekes és ajánlott, de egyébként a komposztra alapozott kertészeti termelés az, az árutermelő gazdálkodók számára is egyértelműen nagyon ajánlott, és nagyon gyorsan lehet a talajok állapotát javítani.
Mondjuk nagyon érdekes, amiket mondott, de bennem az merült fel, hogy szerintem a legtöbb gazda, sőt a legtöbb laikusnak fogalma sincs arról, hogy egyrészt 2-3 cm termőtalaj kialakulása az akár 1000 évig is eltarthat, és hogy a föld leggazdagabb élőhelye. A világ gombáinak 90%-a, a növények 85%-a, és a baktériumok több mint fele rejlik a földünkben, és 1 gram talajban akár 10 milliárd élőlény is megtalálható. Ezeknek az élőlényeknek pedig mindössze 1%-át sikerült eddig beazonosítani. Tehát szerintem fogalmuk sincs az embereknek arról, hogy mi van a talpuk alatt.
Igen, ez így van, de a legnagyobb probléma az az, és most elnézést, hogy én is akadozva beszélek erről, de hogy a kutatóktól néha úgy érzem, hogy azt várja a társadalom, hogy tudjon mindent. Miközben mi ott állunk egy hatalmas nagy világ előtt, amire csak azt tudjuk mondani, hogy úristen, mi van még előttünk, és mennyire keveset tudunk róla, és minél többet tudunk, annál pontosabban értjük, meg annál nagyobb, azt mondom, a bizonytalanság bennünk, hogy mennyire összefügg egyik rendszer a másikkal. Ez a gomba és a baktérium világ, ez azért érdekes, mert hogy elég nehezen is vizsgálható, tehát egy ilyen genetikai vizsgálattal, amik ugye nagyon divatosak, és azt gondoljuk, hogy na hát beküldünk egy valamit egy laborba, akkor majd arról mindent meg fognak mondani. Tudnak azonosítani élőlényeket, vagy élőlény csoportokat, de azt, hogy pontosan melyiknek mi a funkciója, és hogy ezek hogyan dolgoznak együtt, ezt igazából sejtjük. És ugye az a másik nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezek a baktériumok, nem a talajban élő baktériumok, hanem más baktériumok, ezek ugye a mi életünket, minden élő szervezetet befolyásolnak. A mi bérrendszerünkben is iszonyatos nagy számban élnek baktériumok, amik alapjában befolyásolják a mi egészségünket, jólétünket, emésztésünket, hangulatunkat, az anyagcserénket. Ugyanígy valamennyi állat a haszonállatokban és a vadállatokban, de a növényekhez is egy hasonló mikroflóra kapcsolódik, és ezeknek az egészséges aránya szükséges ahhoz, hogy a biológiai folyamatok, hogy úgy mondjam, rendben menjenek. És van egy olyan szaktanácsadási programunk, egy újszerű módszert használunk benne, amiben kifejezetten azt vizsgáljuk, hogy a talajokban a mikroorganizmusoknak, tehát a baktériumoknak és a gombáknak a mennyisége, illetve a sokfélesége az hogyan alakul, és egészen megdöbbentő az, hogy egyébként a gazdálkodónak az előző több éves gyakorlata, az, hogy milyen növényeket termesztett, hogyan művelte a talaját, és hogy mennyi kemikáliát használt, meg persze az, hogy az időjárás milyen volt az elmúlt években, ez egészen megdöbbentő módon visszatükröződik az eredményekben. És ez alapján teljesen egyértelműen azt tudjuk mondani a gazdálkodóknak, meg mi magunk is ezt csináljuk így a saját gazdaságainkban és a kertjeinkben, hogy a lehető legkevesebbet kell a talajt bolygatni, és minden szerves anyagot ott kell hagyni a talajnak a felszínén, ideértve ugye a fákról lehullott lombot, a látszárú növényeket, a gyomnövényeket, amelyek a kertben teremnek, tehát nyugodtan a gazdálkodó vagy a kertgazdálkodó az húzza ki, dobja le a földre, ezt majd a baktériumok meg a földigiliszták, ezek majd szépen be fogják dolgozni a talajba. A mi számunkra, meg a természet számára, meg ahhoz, hogy meg tudjon újulni a talaj, ott az a normális állapot, hogy növénymaradványok vannak a talajnak a felszínén. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz elfogadni, mert hogy a mi generációnk, hogy akik ma élnek, mondjuk a 80 éves korig bezárólag, mindenki úgy nőtt föl, hogy egy csupasz talajt gondoljuk, vagy gondoltuk egy kertben is szépnek. Az a gazdaasszony volt jó, aki állandóan kapált a kertjében, és csak a paprikát, paradicsomot, a kultúrnövényeket hagyta meg, vagy a szőlőt, és ott egyetlen egy szág az nem volt. És én ezt látom a legnehezebbnek egyébként, hogy hogyan fogják a gazdálkodók is, meg a kertművelők is azt megérteni, hogy ez a legpusztítóbb dolog a talajaink számára.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Szépkuti Katalinnal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető szaktanácsadójával a talajról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszálltoltó kanyarban, de még gondolódban melegség lennék még. Mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elindult a református digitális épített örökségtár, az online adatbázis református templomokat és műemlékeket mutat be. A projekt 2023-ban kezdődött a Magyarországi Református Egyház kezdeményezésére. Célja az építészeti értékek tudományos feldolgozása. Jelenleg közel 300 templom szerepel az oldalon, 112 helyszín pedig profi fotódokumentációval is elérhető. Hosszú távon mintegy 2000 kárpát-medencei épület kerül feldolgozásra. Az adatbázis részletes történeti forrásokkal, tervrajzokkal és szakirodalmi háttérrel kiegészített. Külön életrajzi rész mutatja be az építészeket, orgonaépítőket és mestereket. A fejlesztés eredményeiről szakmai konferencián számoltak be a budapesti Károlyi Csekonics palotában. Az eseményen megnyitották az Élő kövek című, az örökségtár adatbázisához készült fotódokumentációból összeállított tárlatot, továbbá bemutatták a Református épített örökségünk című könyvet. Március 14-e és 22-e között rendezik a Nemzeti Színházban a Jelenlét Nemzetiségi Színházi Fesztivált a fővárosban. A 9. alkalommal szerb, bolgár, horvát, cigány, görög, örmény, szlovák és német előadások várják a közönséget, anyanyelven, magyar felirattal. A nyitó produkció a Duna Művész Együttestől a Duna Balladái Táncok és Imák a Duna mentén. A fesztiválra érkeznek görög, örmény, ukrán, szlovák és bolgár társulatok is. A Magyarországi Szerb Színház bemutatja a vajdasági Tanya Színházról készült dokumentumfilmet. Zárásként március 22-én díjazzák a legjobb színészeket, rendezőket és koreográfusokat. Miskolcon rendezték meg a Tavaszváró Szenior Örömtánc Fesztivált a Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumban. A rendezvényen a közösségi mozgás és az aktív időskor öröme került a középpontba. Berencsi Sándor Máté önkormányzati képviselő hangsúlyozta, hogy az örömtánc összetartozás élményét adja, és nem életkor kérdése az aktív élet. Fekete Lászlóné okleveles szenior örömtánc oktató elmondta, hogy a mozgalom 10 éve van jelen Magyarországon. Most közel 390 településen tartanak foglalkozásokat, 2030-ra 1000 település elérése a cél. A program 3 pillére a mozgás, az öröm és az agytorna. 1 óra akár 4-5 kilométer sétával ér fel. Miskolcon, Helyő Csabán és Emődön rendszeres foglalkozások várják az érdeklődőket folyamatos csatlakozási lehetőséggel. Önkéntes szemétszedést tartottak szombat délelőtt a Szennyvíztelepi úton Miskolcon. A Fonoda utca és Szirma közötti szakaszt tisztították meg a helyi lakosok, önkéntesek és a város tisztasági nagykövete. Serbán Zsolt az akció szervezője elmondta, a nagyméretű hulladék gyors gyűjtést tett lehetővé. Ez már a 6. takarítás ezen a szakaszon, az első akciót 2022-ben rendezték. A résztvevők az út két oldalán zsákolták a hulladékot, a korábban összegyűjtött gumiabroncsokat pedig elszállították. Cinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő kiemelte, a tiszta környezetet mindenkinek magának kell lóvnia. Városszerte évente mintegy 14 hasonló akció zajlik, legutóbb 26 köbméter hulladék és 238 gumiabroncs gyűlt össze. Az Őr Alja Boldogfalvi Református templom felkerült Európa 7 legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé. A 13. századi kőtemplom ritka freskói Közép-Kelet-Európában egyedülállóak, de a szerkezeti romlás és a nedvesség veszélyezteti őket. Az erdélyi Hunyad megyei épület a Hátszegvidéki Dinoszaurusz Geopark része, és az UNESCO is védi. A templomot a 13. század végén a befolyásos Kendefi család építette, 1555 óta reformátusok használják. A legfontosabb feladat a freskók megmentése és a szerkezet stabilizálása. Eddig nem történt restaurálás. Az Európa Nostra és az Európai Beruházási Bank támogatása nemzetközi figyelmet és szakmai segítséget hozhat. A tervezett helyreállítás magában foglalja a vízelvezetést, a kő- és tetőszerkezet restaurálását, valamint a fal festmények védelmét. A templom kiemelése a listára mozgósíthatja a nemzetközi szakembereket.
Az időjárásról.
A folytatásban felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, aztán később nyugat, északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Hétfőn a gomoly felhő képződés mellett néha záporeső kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 Celsius fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Adnak szövegkönyvet, én a magamét írom, és a főszerepet már betöltötted. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd, csak egy életem van, e világon se gazdag rokonom, se virágom, amit adhatok, nincs semmi másom, az a szes idő. Ha ráérsz, vezetékesről hívlak este, nincs kitalálva, minden kocka most áll össze. Megvan a pálya, hogy beleszerettem az összes bárba, s ha vissza is nézel, majd azt mondod, így lett kitalálva. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd,
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Szépkuti Katalinnal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető szaktanácsadójával, a talajról.
Teljesen egyértelműen azt tudjuk mondani a gazdálkodóknak, meg mi magunk is ezt csináljuk így a saját gazdaságainkban és a kertjeinkben, hogy a lehető legkevesebbet kell a talajt bolygatni, és minden szerves anyagot ott kell hagyni a talajnak a felszínén, ideértve ugye a fákról lehullott lombot, a látszáró növényeket, a gyomnövényeket, amelyek a kertben teremnek, ezt majd a baktériumok, meg a földi giliszták, ezek majd szépen be fogják dolgozni a talajba. A mi számunkra, meg a természet számára, meg ahhoz, hogy meg tudjon újulni a talaj, ott az a normális állapot, hogy növénymaradványok vannak a talajnak a felszínén. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz elfogadni, mert hogy a mi generációnk, hogy akik ma élnek, mondjuk a 80 éves korig bezárólag, mindenki úgy nőtt föl, hogy egy csupasz talajt gondoljuk, vagy gondoltuk egy kertben is szépnek. Az a gazdaasszony volt jó, aki állandóan kapált a kertjében, és csak a paprikát, paradicsomot, a kultúrnövényeket hagyta meg, ugye a szőlőt, és ott egyetlen egy szága az nem volt. És én ezt látom a legnehezebbnek egyébként, hogy hogyan fogják a gazdálkodók is, meg a kertművelők is azt megérteni, hogy ez a legpusztítóbb dolog a tananyaink számára.
Igen, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert hogyha arborétumoknak a vezetőivel beszélgetek, botanikusokkal, akkor ők is azt mondják, hogy bizonyos mértékig a lehulló lombot el kell takarítani, mert hogy ott elindulhatnak olyan folyamatok, ami mondjuk nem jó a földnek. Tehát ilyen erjedéstől kezdve, stb. Stb. Na most akkor legyen okos az ember, hogy mit csináljon, hagyja ott a lombot, vagy pedig ne hagyja ott a lombot.
Hát az erdőben is, ott, ahol a talajképződés a legintenzívebb, a réteken és az erdőkben, ott senki nem távolítja el a növény maradványt.
Igen.
Azok ott maradnak. Az az igazság, hogy az a ragasztó anyag, ami a talaj morzsákat összeragasztja, régóta sejtjük azt, hogy van valami ragasztó anyag, ami segíti ezeket a fizikai alkotókat összetapadni. Az egyik ilyen legfontosabb anyag, az egy glomalin nevű anyag, amit a talajban élő gombák egy része termel. És ugye a talajban élő gombának nem az a lényegi része, amit a talajfelszín fölött látunk magát a termőtestet, hanem az a hatalmas nagy hálózat, ami egész évben a talajfelszíne alatt él, és akkor, amikor a termőtest kialakul, akkor az csak egy töredéke lesz az egész gomba szervezetének. És hogy az ember ilyen szemmel néz a talajra, hogy na most akkor ebben a folyamatosan művelt, aprított, forgatott talajban vajon mekkora esélye van annak, hogy egy gombahálózat kialakuljon.
Semmi.
Ez a gombaszövedék, akkor gyakorlatilag semmi. Márpedig az egészséges talajokhoz, hogy a talajszerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz erre a gombaszerkezetre van szükség. Ezért szükséges az, hogy minél hosszabb ideig tartsanak fönn olyan kultúrákat a területen a gazdálkodók, amelyek kevésbé vannak háborgatva. És erre vannak jó bevált módszerek. Tehát mondjuk a lucernát azt mondom, hogy mindenki jól ismeri, vagy a vörösherét, ezek ilyen takarmánynövények, amelyet lehet úgy vetni, hogy egy tökéletesen előkészített magányba, tehát egy teljesen csupasz talajfelszínbe augusztus végén, esetleg március elején elveti, és akkor ott ugye az a kis növényke, hát elég sokáig, egy 3-4 hónapig azért eléggé nehézkesen fejlődik, majd egy fél év múlva fogja jól takarni a talajt, de ismert az a technológia is, amikor gabona növény, ami már látszik, ennek a sorai közé vetik el ezt az apró magvú növényt, és amikor a gabonát learatják július elején, június végén, akkor alatta már ott vannak a kifejlődött kis lucerna vagy vörösere növények, amelyek az első csapadékkal megugranak. Tehát meg van takarítva az a 2-3 hónap, amíg ez a lucerna vagy vörösere, vagy bármelyik más apró magvú pillangós mondanám, degerősödhetne. Tehát vannak arra ma már technikák, hogy egybefűzze a gazdálkodó a növényeket, ezt az úgynevezett alávetés, köztesvetés technológiát használja, és ezzel is tudja a fedetlen talajfelszín időszakát csökkenteni.
Nagyon érdekes, mert ugye a szél a talaj porosodását, elporosodását hozza, ugye a szélerózió Magyarországon 1,4 millió hektárt érint, és összesen évente 80-110 millió köbméter talajt veszítünk el, és akkor még ott van a vízerózió, mert hogy ugye a mezőgazdaságilag igen, művel területeinknek harmadát veszélyezteti, pedig ugye a talaj az rengeteg vizet képes tárolni. Csak ugye a klímaváltozás egyik hozadéka az, hogy egyre inkább asszályosodunk, a délalföld pedig elsivatagosodik, egyre kevesebb a csapadék.
Igen, igen, de igazából a szélerózió és a vízerózió az egy létező jelenség. Hogyha az ember végignézi a földtörténetet, akkor azt azért pontosan látjuk, hogy voltak különböző hegységképződési időszakok, és mondjuk az ötödik meg a hatodik nagy hegységképződési időszakban képződött magas hegyeknek a lekoppásával alakultak ki a magyarországi középhegységek. Tehát ez egy létező folyamat. Itt az a kérdés, hogy az ember ezt a szél- és vízeróziót ezt gyorsítja-e vagy nem, és többféle módon gyorsítják a gazdálkodók a szélerúziót és a vízeróziót. Az egyik az az, hogy nincs elég élő gyökér a talajban, nincs elég ragasztóanyag a talajban, ezáltal szétesnek a talajagregátumok, amiket a szél föl tud kapni, és a víz az el tud sodorni. Ez az egyik nagyon komoly faktor. A másik nagyon komoly faktor az az, hogy a dombvidékeken, tehát a lejtő területeken nagy egybefüggő szántott területeket alakítanak ki. Igazából az lenne a jó, hogy a dombvidékeken egyáltalán nem termesztenének szántóföldi növényeket, vagy hogyha termesztenek, akkor ezeket a rétegvonalakkal párhuzamosan futó viszonylag keskeny sávokban, amelyeket megakasztanak állandó gyepes sávokkal, és ezzel meg tudják azt akadályozni, hogy a hegyről lefolyó, leszivárgó víz az magával tudja vinni a talaj részecskéket. Nyilván szerintem mindenki látott már ilyen képeket, elsősorban Amerikában van divatja ennek a sávos művelésnek, ahol nem nagy szögletes táblákat alakítanak ki, hanem egymással párhuzamosan futó viszonylag keskeny sávokban vannak vetve a különböző növények, váltogatva az őszivetésű, a tavaszivetésű, a kapáskultúra, meg a gabonaféle, és ennek elsősorban az erózióvédelem az oka. Itt Közép-Európában ennek igazából nincsen hagyománya, de azt látjuk, hogy Amerikában, ahol a prérin kialakított szántóknak a nagy részét a 30-as, 20-as, 30-as éveknek a nagy szélviharai elhordták, és akkor az amerikai kormányzat és a mezőgazdasági szakigazgatás gyakorlatilag előírta a gazdálkodóknak azt, hogy erre a sávos művelésre át kell térni, és látszik ennek az eredménye. Tehát mindig nehéz egyébként a gazdálkodónak megérteni, amikor egy szabályzó változik, hogy az a szabályzó az miért változik, és nagyon könnyen azt mondjuk, hogy ez hülyeség, nincsen semmi értelme. Miközben egyébként valójában minden szabályzó mögött van egy, legalábbis az ilyen mezőgazdasági termelésre vonatkozó szabályzók mögött azért vannak nagyon logikus és a tudomány talaján álló megfontolások, és igazából az új mezőgazdasági támogatási rendszerben nagyon sok olyan elem van, amelyik kifejezetten talajvédelmi céllal került bele. Van benne olyan elem is, aminek mi se látjuk nagyon az értelmét, de hát mi arról tudunk beszélni, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek kifejezetten jók, támogatandók, és javasoljuk.
És egyébként az ökológiai gazdálkodás a legjobb megoldás a talajvédelmére?
Az ökológiai gazdálkodás egy nagyon jó lehetőség a talajvédelmére, akkor, hogyha a gazdálkodó elfogadja, hogy az ökológiai gazdálkodás az nem csak a növényvédőszerek elhagyását jelenti. Ezzel a félreértéssel gyakran találkozunk fogyasztóknál is és gazdálkodóknál is. Az ökológiai gazdálkodásnak az alapelve az az, hogy a talajtermékenységét több éves vetésforgóval és pillangós növényeknek a termesztésével kell fenntartani, és kifejezetten célja az, hogy a talajnak a termékenysége és a jó szerkezete az fennmaradjon. És ehhez Magyarországon az Európai Uniós rendeletet használjuk, amelyik az ökológiai gazdálkodás keretrendszerét megadja. Ebben ez az általános megfogalmazás található. Ennél szerintem többet kell mondani a magyarországi gazdálkodóknak, mert hogy azt látjuk, hogy minden tagállamban vagy régióban ettől függetlenül még orientálni kell a gazdálkodókat az ország jellegéből fakadóan, mondjuk Ausztriában rengeteg a gyep, nyilván egészen más vetésforgót használnak Finnországban, Svédországban és lent Görögországban, ezért nincsenek ennél konkrétabb szabályok. Ugye a közép-európai régióban, ott, ahol ennyire sok a szántó, ott azt gondoljuk, hogy az a helyes, hogyha egy vetésforgóban kb. 20% legalább a talajépítő és vagy pillangós növényeknek az aránya, és nincsen 30%-nál több kapásnövény, tehát kukorica, napraforgó, szója tartozik ebbe a csoportba, és akkor a fennmaradó 50% az pedig őszi, meg tavaszi vetésű gabona lehet. Az a tapasztalatunk, hogyha a gazdaság beáll erre az arányra, tehát hogy legalább 20% a talajépítő növényeknek a részaránya, itt elsősorban a pillangós növények, az említett lucerna, a vörösere, más apró magú pillangós növények, ezeknek a fűvel alkotott keverékeit tartja a gazdálkodó, akkor évről évre, hogyha visszatérünk, akár 10-15-20 év távlatában is vannak ilyen gazdálkodók, akik már akár 30 éve ökológiai minősítéssel gazdálkodnak, az ő talajaiknak a szerkezete, a fizikai és a kémiai paraméterei és a talajagregátumoknak a stabilitása az többnyire jó. Hogyha csak elhagyja a növényvédőszereket, és nem termeszt elég talajépítő növényt a vetésforgójában, esetleg még elhagyja a szántást, de csak tárcsát használ, akkor nem ezt fogjuk nála látni. És éppen ezért azt mondjuk minden alkalommal, hogy nem elegendő csak a növényvédőszereknek az elhagyása, tudatosan kell használni azokat a gyakorlatokat, amelyek a talaj épülését, gazdagulását segítik, és oda kell figyelni, hogy milyen talajművelő eszközöket mikor használnak, mert hogy ezek használatának a minősége az alapjában véve meghatározza azt, hogy mi történik a talajjal a továbbiakban.
Mindezzel kapcsolatban kutatások is folynak, tehát a talajjal kapcsolatban több kutatás is folyik az Ömkinél.
nem csak az Ömkinél, Magyarországon ennek nagy hagyománya van. Gödöllőn, ugye most a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemhez tartozik dr. Birkás Márta, és az ő általa fölnevelt kutatók több évtizede foglalkoznak a talajművelésnek, a talajra gyakorolt hatásával. Ő a legkiemelkedőbb szakértője és a legelhivatottabb oktatója a forgatás csökkentésének. És látjuk azért, hogy az ő fórumain, vagy hogyha gazdálkodók közé meghívják, és egy adott időpontban, tavasszal vagy nyáron, kint egy valós üzemben az ottani talajt megvizsgálva mutatja be az összefüggéseket, és magyarázza el, hogy mi az, amit jól csináltak, és mi az, amit másképpen kellene csinálni egy adott helyszínen. Szóval azt látjuk, hogy nagyon sok gazdálkodói tapasztalatcseréről készülnek videós beszámolók, amik nagyon hasznosak, mert hogy meg tudják mutatni a különböző technológiáknak a pontos használatát, hogy milyen gépet, milyen beállításokkal, milyen technológiával, hogyan kell használni. Nagyon jó például a Hektár nevű YouTube csatornának és podcastnak az adásai és a videós felvételei, élménybeszámolói, mert ott olyan, mintha az ember ott lenne egy gazdálkodói tapasztalatcserén, és közvetlenül beszélgetne a gazdálkodóval, és azért ez nem egy könnyű folyamat, szerintem őszintén beszámolnak a problémákról és a kihívásokról is, de látható egyébként a fejlődés és a rendszerben lévő lehetőségek.
Tehát akkor itt ugye az lenne a legfontosabb dolog, hogy a gazdálkodók tájékozódjanak és elfogadják azokat a javaslatokat, amelyeket annak érdekében tesznek önök, hogy megőrizzük a talajt méghozzá egészséges formában. Mert ugye, hogyha a talajaink nem egészségesek, az ugye kiesést fog jelenteni majd az élelmiszertermelésben is, és ugye itt már régóta kongatják a szakemberek a harangot, hogy gond lesz, mert hogy egyrészt olyan ütemben használjuk a földeket, ugye takarmánynövénytermesztésre, állattenyésztésre, stb., hogy ez nem jó, ezen változtatni kell.
Igen, ezt azzal egészíteném ki, hogy az nem mindegy, hogy milyen jellegű állatokat tartunk, milyen jellegű takarmányt adunk nekik, hogy esetleg az állatok a legelőn vannak, és maguk legelik le ezt a takarmányt, vagy mindenképpen gépesítve be kell takarítani, és eléjük kell rakni. Szóval ez egy elég komplexen értékelendő rendszer, de azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ez globálisan az egyik legnagyobb probléma, a talajok állapotának a romlása, a biológiai sokféleség csökkenésén, és a nitrogén és a foszfor forgalomnak a kiegyensúlyozatlanságán túl.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a talajról, annak létfontosságú szerepéről hallhattak.
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal vagy egy kép, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hangbeszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna de nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esekelek, de nem adom el, a szívem nem adom el. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esekelek, de nem adom el, a szívem nem adom el.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak új telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal már bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én jelentkezem minden nap, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk, és ő minden nap 9 órakor várja önöket az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Hogyha nem volt szerencsém, ha nem nyílt a vakablak, én a csillagokat is lehazudtam magamnak. Hazudtam délben is, hazudtam este is, amíg osztriának látszott a tejber is. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te. Másnak ütköztünk a vak sötétben. Álmatlan éjszakák, tudtam, hogy felőről, de én újra meg újra elkezdtem előről. Játszottam jó előre, kiosztott lapokat, míg a lelkemről már akolat. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te. Lámpásokat gyújtogattál a vak sötétben. Azóta ott vagy a tegnapokban, és ott vagy a mában. A tétóva csendben a város mámoros zajában. Ott vagy a zöldben, és ott vagy a kékben. A reggeli kávéban, az éjjeli lámpafényben. Ott vagy a kisbetűkben, és ott vagy a nagyokban. Melletted végre ahogy van, hidd el, amikor arra vágysz, hogy valaki más lesz. Elvesztegeted, aki vagy, pedig így vagy tökéletes.